Kedves hallgatók, mai műsorunk vendége Tornai Gábor.
Megvizsgálod a szívemet, tudod, ha állok, hogy elmegyek. Nincs rejtve az életem, te jól ismersz engem, minden bűnöm, vétkám, és mégis szeretsz, Istenem. Mi drágák nekem gondolatai, mélyebbek, mit értenem lehet. S ha számolnom kéne, több lenne, mint a tenger fövenye, hogy érthetném meg. Megvizsgálod a szívemet, ismered szükségeimet, éltesz bennem minden kétkedés, bár sokszor elbukom, nem járok az úton, te mégis szeretsz.
Katolikus családban születtem, amióta az eszemet tudom, mindig minden vasárnap vittek templomba, anyai nagymamám tanított a formális imádságokra, az apai nagymamám meg nagyapám pedig megtanított szeretni a teremtett világot. A szüleimmel is mindvégig rendkívül jó kapcsolatom volt. Nagyon hálás vagyok ezért, mert azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy ajándék, amikor az embernek a földi édesapja és édesanyja tud olyan szeretetet sugározni, amit egy picit olyan földön túlinak élünk meg. Hál' Istennek korukhoz képest jól vannak, és még mindig a segítségünkre vannak. Normális gyerek voltam, akkoriban nem volt népszerű hittanra járni, de mi jártunk. Kamaszkorom egyik legszebb élménye, hogy Miskolcon a Mindszenti templomban elektromos hangszerekkel kezdtünk el beatmiséket játszani. A Korcsolya pályára vezető út az ott ment el a templom előtt. Minden hónap utolsó vasárnapján este a fél hetes mise az beatmise volt. Hallották bentről a dobot meg a gitárt, és bejöttek a korcsolyás gyerekek, tele volt a templom. Aztán, ahogy a kamaszkor vége felé közeledtünk, akkor történt egy nagyon érdekes változás az életemben. Egyik vasárnapi kirándulás után nem a szokott templomunkba, hanem egy másik templomba mentünk, ahol egy Continental Singers nevezetű gospel együttes Amerikából fiatalok sugárzó arccal énekelt a mise után. A tisztrendű úr azt mondta, hogy hát hallgassuk meg ezeket a fiatalokat, ha már itt vannak. Szemünk szánk tátva maradt, mert mosollyal, tapssal, tánccal, rendkívül hitelesen és nagyon komoly bizonyságtételekkel beszéltek úgy az Istenről, ahogy korábban nem hallottuk. Mikor elmentem katonának, Amerikából eljött egy hölgy, aki megszervezett egy ilyen csoportot itthon, elmentem felvételizni, fölvettek úgy, hogy én 5,5 évig énekeltem a Jubilátének nevezett Continental Singers magyarországi verziója együttesbe, és azt hiszem, hogy az első igazi megtérésem azt ide kapcsolható. Ezeken a koncerteken evangéliumi tartalmú énekeket énekeltünk 4-5-6 szólamba. Ez keresztény könnyű zene volt, könnyű volt azonosulni vele nagyon. A koncert alatt imádságok, bizonyságtételek hangzottak el. És az egyik ilyen bizonyságtétel, nem fogom elfelejteni, hogy mi nem jól képzeljük el a mennyei atyát. Ha meg akarjuk érteni, hogy hogyan van ez, akkor talán a földi édesapákból kell kiindulni. Miért születnek gyerekeink? Azért születnek, hogy legyen, aki kiviszi a szemetet, vagy elmosogat, vagy elküldjük a boltba sörér? Nem ezért, hanem azért születnek gyerekek, hogy gyönyörködjünk benne, hogy ők boldogok. Tudnak a gyerekeink rosszak lenni? Hát persze, hogy tudnak. Megakadályozhatnánk mi felnőttek azt, hogy a gyerekek rosszak legyenek. Mondjuk egy kisgyerek, hogy ha szabadon mászkálhat a szobába, akkor ki vagyunk téve annak, hogy leránt egy értékesnek gondolt porcelánt, viszont ha kikötjük a lábát az asztalhoz, akkor nem ér el semmit, tehát nem tud rossz lenni. Én akkor értettem meg, hogy a szabad akarat a mennyi atya szeretetének egy olyan ajándéka, amivel pont ezt a szabadságot adja meg, hogy nem köt meg. Hát ha megkötne, akkor nyilván nem tudnánk rosszak lenni. Mi emberek pont ettől vagyunk jobban szeretve, hogy mi szabad döntésünk szerint ragaszkodhatunk az atyához. Ez egy nagyon erős hatás volt.
Milyen volt a te korábbi istenképed, hogyha ez ilyen nagy hatással volt rád?
Olyan volt, mint amilyet a hittanórán, amilyet tanultunk. Én például nem olvastam egészen addig szentírást. A hittanórán ezt valahogy nem forszírozták. Az imádságnak csak a kötött formáit ismertem. Ebben a közösségben a zenei produkcióra a felkészülés mellett mindig volt lelki felkészülés is, ahol mindig a szentírásból, és mindig az, hogy Jézus mit tett, milyen helyzetben, és akkor azt megpróbálták megfeleltetni a mai életre. Szerintem ez ma is még nagyon hiányzik a templomokból, hogy Jézus tanításának mi az aktualitása ma, a ma hétköznapi problémáiban hogyan kell értelmezni. Ha ma itt lenne Jézus, ő hogyan válaszolna erre vagy erre a helyzetre? Meg főleg ez a gondolkodás, hogy Jézus valóban él, itt van velünk, itt jár köztünk. Gyakorlatilag nincs olyan élethelyzet, amivel kapcsolatosan ne lehetne feltenni, hogy mit tenne Jézus most. Hát ez volt a jubiláte. Utána a TF-re, testnevelés főiskolára akartam jelentkezni, de nem vettek föl. Én azt gondolom, hogy lelkiismeretesen készültem. És akkor elmentem fényképész tanulónak egy szakmunkás képzőbe, ami megint csak egy nagyon fontos állomása, mert én mai napig is nagyon szeretek fényképezni. Ezzel párhuzamosan beiratkoztam a Pázmány Péter Hittudományi Akadémiának, volt ez a 3 éves hitoktató képzője, mert kíváncsi voltam, hogy most akkor a protestáns testvérek miért tagadják Máriát, miért tagadják a szenteket, hogy mi a katolikus dogmának a szentírási alapja, és azt kell mondjam, hogy megnyugtattak. Tehát jó helyen vagyok, jó helyen voltam akkor is, mert a katolikus tanításnak a legmélyebb gyökerei azok rendben vannak. Nekünk nem az a feladatunk keresztényeknek, hogy azon gondolkodjunk, hogy mi választ el egymástól, hanem az, hogy mi köt össze bennünket. Amikor vége volt ennek a fényképész iskolának, akkor már fölvettek a főiskolára, és jelesre diplomáztam, és akkor olyan nagyon büszke voltam, hogy na lám, mégiscsak van a magyar felsőoktatásnak szüksége rám. Viszont nem tudtam tanár lenni. Nem volt hely egyszerűen Miskolcon, nem volt tanári állás. És nagyon gyorsan kikötöttem egy biztosító társaságnál, ahol a ranglétra legaljáról felkapaszkodva egészen szép üzleti karriert futottam be. Nyilván ott egészen más típusú tudományokban kellett elmélyedni, aminek ma már hasznát veszem. Akkor is azt gondoltam, hogy hasznos volt az akkori munkámhoz, csak a cél nem volt mindegy. Én hittem benne. Ám pontosan ez a 2008-as válság, a világban lévő pénz 70%-a mögött most már nincsen semmi más, csak ígérvény. Egy szép napon rájöttem arra, hogy az, aki ma pénzben készül föl a jövőjére, azt a pénzt az bármikor elviheti egy spekulációs vihar, és egész egyszerűen nekem nem szabad tovább ehhez asszisztálni. Ma is azt mondom, hogy a biztosítás alapgondolata, hogyha egy veszélyközösség összehoz egy csomó pénzt azért, hogyha valaki meghal, annak a szerettei azok túléljenek, ez egy okos és bölcs gondolat. Viszont abban a pillanatban, amikor ez a pénz bekerül a spekuláció, a tőzsde világába, onnantól kezdve teljesen bizonytalan a kimenetele ennek a dolognak. Ez a racionális világ egész egyszerűen nem számol azzal, hogy az, ami az embert igazán boldoggá teszi, az nem mérhető. Nem tudunk 2 kiló barátságot, vagy 3 méter szerelmet, vagy rokonszenvet, szolidaritást venni. Tehát ezek nem mérhető kategóriák. Ez egy nagyon-nagyon fontos momentum volt szintén az életemben. Úgyhogy ma sokkal inkább azt gondolom, hogy mi az, ami túl tud élni minket. Én hálás vagyok azoknak az embereknek, akik akkor engem kiválasztottak, vezetővé képeztek, az ambíciómat felkarolták. Nem haragszom rájuk, hogy ott vannak az üzletben, sőt magára az üzletre sem. Csak nekem az életutamban az egy szakasz volt, ahol megtanultam egy csomó praktikumot, ami praktikumot nekem a mostani életemben, a mostani munkámban kell majd használni. Jelen pillanatban a munkám révén a katolikus iskolák koordinációjában veszek részt. Nagyon jó dolog ez, hiszen az egyházi kezelésű iskolák korábban állami iskolák voltak. És ott dolgoznak nyílt szívű, lelkiismeretes, nagyon aranyos pedagógusok, szorgalmasak, tényleg a nemzet napszámosai. Viszont a katolikus iskola attól lesz katolikus, hogy a hit kérdésében is oda kell elérnünk, hogy az odajáró gyerekek olyan muníciót kapjanak az életre, amivel valóban boldogok, igazán boldogok tudnak lenni. És ezért azok a kommunikációs eszközök, meg marketing eszközök, amiket tanultam korábbi munkám során, azok nagyon jól használhatók arra, hogy egy munka előtt felmérjük, hogy hova is akarunk építkezni. Tehát nagyon igaz az, hogy az elmúlt 20 év tapasztalata beépíthető egy olyan munkába, amit az Úr szüleiben végzek. Ezzel persze párhuzamosan nagyon nehéz így mesélni egy életet. Megismertem a feleségemet, hittanul rájöttünk össze, egy új hittanos lány jött, és megnéztem, nagyon csinos volt. Na, ezt a lányt el tudnám képzelni a gyerekeim anyjának. Ez egy aranyos lány. Összeházasodtunk most már 28 évvel ezelőtt. 5 gyerekünk van, egy lány, 27 éves Katusom, és 4 fiú, Dávid, Levente, Dani és Bence. Hála jó Istennek, mind az 5 gyerek a maga nemében megmaradt embernek. Én nagyon hálás vagyok, hogy nem kábítóznak, nem cigarettáznak, és eljönnek templomba is. Nyilván nekik is megvan ez a kamaszkori, amikor a saját hitükért meg kell dolgozniuk, nekik is neki kell menni néhányszor a falnak.
Nálad voltak ilyen falnak menések korábban?
Az én hitemben is voltak nagy fellángolások és nagy mélyvölgyek is. Amióta gitár adott a nagymamám a kezembe 6. általános iskolás korom óta, azóta én a szentmiséken nagyon szívesen gitározok, hogyha kérnek rá. A teológia után a hitoktatás, a papokkal való kapcsolatom, a hittantábortól kezdve templomépítés, ezek a keresztény cselekedetek, ezek megvoltak. De ez nem mindig társult azzal az Isten hittel, ami távol tartott volna a bűnöktől. A következő ilyen nagy átgondolása az életemnek a kurziós tanfolyam volt, vagy kurzión lévő 3,5 nap. Azelőtt például én nagyon szerettem az online tőzsdét. Az egy jó pofa dolog, hogy interneten ott ül az ember a kép előtt egy egérrel, és a ujja mozgatásával tud pénzt csinálni, meg pénzt veszíteni is, meg online pókerezni, hogy milyen nagy dolog az, hogy tényleg az ember pár dollárt föltesz, és ha megnyer egy tournamentet, akkor ugye rögtön lesz a 2 dollárból 60 dollár, hogy ez milyen nagyszerű. A kurzió után ez úgy egyik pillanatra a másikra félbe maradt, illetve abba maradt, és nem is hiányzik. Ez a legszebb az egészben, hogy egyáltalán nem is hiányzik. Teljesen fölösleges, abszolút hiába valóság, kár vele időt tölteni. Még akkor is, hogyha ideig óráig sikeres benne az ember, erre nem lehet életet alapozni, de leginkább boldogságot nem lehet alapozni. Ez például egy jó példa arra, hogy megvan az embernek egy formális hitélete, de mellette befér egy csomó olyan dolog, aminek nem kellene. Így utólag visszatekintve én nekem sokkal többet kellett volna a feleségemmel foglalkozni, sokkal többet kellett volna a gyerekeimmel foglalkozni. Ami a világ szemében a jólétet jelenti, az megvolt, viszont én ritkán hoztam virágot. Ezt lehetett volna sokkal többször. Az, hogy ez mennyire fájt ő neki annak idején, ezt viszont ő tudja, mert ő attól csodálatos asszony, hogy engem elviselt ilyen sokáig.
Szent Pál mondása, hogy az Isten keresőnek minden a javára válik. Például a fotózás, de gondolom más területen is jó dolgok születtek.
Nyáron sikerült eljutnom a Caminóra, végiggyalogoltam Spanyolországban, és fényképeztem. A fényképek segítenek akkor, amikor erről mesélek, hogy milyen volt az út.
Egy előadásodon részt vettem én is, amelyen olyan képeket mutattál be, amelyek erről az útról készültek. Nagyon szépek voltak az összekötő szövegek, a képek önmagukért beszéltek.
Van egy olyan kép, ahol Krisztus lenyúl a keresztről, Forcemandon, azt hiszem így hívták azt a helyet. Ebben van valami egészen elképesztő, hogy a keresztre feszített Jézus a jobb kezével lenyúl, az átszegezett kezével lenyúl az emberért. Ez egy olyan titok, amin életünk végéig lehet gondolkodni.
Elfogadnál olyan meghívásokat, ahol tudsz beszélni a Caminóról, tudsz beszélni a lelkiségről?
Igen, igen, nagyon szívesen.
Az út végére mennyiben változtál te magad?
Hát eddig is hittem, eddig is olvastam a Szentírást. Nagyon áldott volt, mert lelkileg rendkívül felemelő. Soha nem imádkoztam korábbi életemben ennyit. Letisztultak a dolgok, a prioritások, mivel kell foglalkozni, mivel nem kell foglalkozni. A Camino zarándoklat legfontosabb megvilágosodása, hogy ugye Jakab apostol, amikor Urunk eltávozott a mennybe, komolyan vette, amit kért tőle, és elindult a világ végére, és hirdette az örömhírt. Nem, és beszélt arról, hogy megvagytok váltva. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Érted ezt, testvérem? Nem. Na, akkor elmagyarázom még egyszer. És akkor elmondja az élete példájával, hogy igen, képzeld, és akkor Jézus ezt tette, Jézus azt tette, és akkor hittek benne az emberek. És akkor Szent Jakab ment tovább. A zarándok úton megérti az ember, hogy tényleg el lehet jutni gyalog is. 100 kilométerre, 200-ra, 500-ra, 930 kilométer gyalogoltam. Meg lehet csinálni. Tehát valós, hogy az apostolok végigmentek. Jobban Isten gyermek akarok lenni minden nap. Este végig gondolom a napomat, kit tehettem volna boldoggá, és nem tettem, ha nem tettem, miért nem tettem, és kit tettem ma boldogtalanná, és ha tettem, miért tettem. Hogyha ezt komolyan veszem, akkor másnap, ha egy picivel is jobb ember vagyok, akkor már valamit tettem hozzá, ahhoz, hogy az örömhír terjedjen. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi értelem fel nem fogja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. A mennyi atya szeretete jóval meghaladja azt, amit mi el tudunk képzelni. Dolgunk van, hogy tanúságot tegyünk.
Itt vagyok most, jó uram, hozzád száll e dal. Tudod, sokszor hívtalak, de ma másként szól e hang. Mert ma nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgök, figyelj rá. Csak azt mondom, hogy szeretlek, Atyám. Szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad, hiszen mindent látsz te bennem, hatalmad olyan nagy. Szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad, és éneklem, hogy áldott légy, Uram.
Kedves hallgatók, Tornai Gábor tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Hírpercek.
A mikrofonnál Szigler Lujzi.